Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Annak második óráját is szokás szerint jön a hét értékelése, illetve a jelen értékelése is, hiszen még tart a Hősök terén a Tiszapártnak a kampányzáró ülése, illetve rendezvénye, és még Magyar Péter beszél, már elég régen majd elemezzük. Itt van velem a stúdión Bolgár György, természetesen Kovács Zoltán, az Élet és Irodalom főszerkesztő, és Horváth Zoltán, a HVG volt főszerkesztője. Szervusztok, könnyű volt bejönni?
A Bajza utcán igen lehetett jönni, a Bajza utca után.
Hiába csöngette, mert mindenki a Tiszát hallgatta.
Utána te is leültél, és hallgattad a Tiszát, ahogy árad a Tisza, és na, van gyors értékelés, amit hallottatok eddig, jó részét hallottátok. Legalább 25 percet.
Áradozunk mi is.
Nem mondtam, hogy áradozzál. Áradozz magától. Nem mondott túl sok konkrétumot, elmondta, hogy be kell szüntetni, be kell fejezni azt az ellenséggyártást, amit a Fidesz építi az egész politikai propagandáját, vissza kell venni Mészáros Tiborcz klánoktól a vagyont, a nemzeti vagyont, utoljára aztán azt hallottam, mikor a földek kutyavetyélését vetette fel. Érdekes mondom, ezzel kapcsolatban viszont Bolgár Gyuri rögtön megjegyezte, és beszélt Start Tamásról.
Súlyog
Tamás.
Mindig nem tanultad meg a nevét.
Nem.
Is kell, de még nem tartunk ott.
Igen, mert hogy őt azért keményen érte az a vád, és bizonyítva is van, hogy annak idején részt vett azokban a földmutyiknak, a jogi oldalának a kivitelezésében, ami nem biztos, hogy törvénytelen, legfeljebb etikátlan, nem tudom. Szóval, hogy ilyeneket mondott Magyar Péter, eddig nagyon lelkesíti a tömeg, és óriási a tömeg. Horváth Zoli.
Hát egy, ugye, amit ígért, teljesítette, nagyon nagy ülés volt.
Nagyon nagy.
Én gyalog közelítettem a köröntől, és már attól kezdődően álltak emberek. Igaz, itt-ott inkább az árnyékba húzódva, mert talán a meteorológiát nem jó választotta.
Döbbenetes meleg van, döbbenetes. Sugározza vissza a föld, a kő, a meleget, és többen percenként lesznek.
Úgyhogy nem lehetett könnyű szónoki teljesítmény időnként a Heviletbe megállni és orvost kérni ide-oda-amoda.
Ez történt.
De szemmel láthatólag meg kitartott, és működik az a most újabban divatosá vált teflon bíró kifejezés, hogy nem árt semmi egyelőre Magyar Péternek, lejárató propaganda, rossz időjárás, esetleg elkövetett hibák, bár ő emlegette, nyilván majd felsorolja, hogy mit tart annak. Mi nem nevezhetjük hibának, amiket ő eddig csinált, mert esetleg a mi értékételetünk szerint legfeljebb az, de hát, hogy mondjam, az eredmények eddig mindig ők igazolták, úgyhogy ilyenfajta kritikának részemről legalábbis nem igen van.
Viszont megköszönt az elején a kormánynak, hogy 2,5 milliárd forintot fordított az ő lejáratására, mert ebben csak a további népszerűsítését érték el, ezt ő mondta maga a színpadon, Kovács Zoli.
Én egy jó beszédnek tartottam, és ez most már hosszabb ideje. Érdekes, hogy soha nem gondoltam volna, vagy legalábbis az ő fellépéséig azt, hogy azok a jelszavak, mint Ria, Ria, Hungária, meg a piros-fehér zöld lobogó, meg ezek a momentumok, ezek más tüntetésen elő tudnak jönni, mint Orbán Viktornak, meg a eszmetársainak a beszédei közben, és ez egy nagyon nagy dolog, hogy most azt skandálták, hogy Ria, Ria, Hungária, és amit mondott, az azért volt jó, mert azért az elmúlt 2-3 hónapban mondott olyanokat is, amikkel én nem tudtam egyetérteni Brüsszellel kapcsolatban, Soros Györggyel. Ezeket kerülte egyébként, az látható volt. A legtöbb, amit a nyugat-kelet kapcsolatra azt mondta, hogy ő nem fék akar lenni, hanem egy kapocs. Ez nagyon jó, mert nagyon sokan voltak ebbe a tömegbe, akiknek furcsa volt az, hogy ő brüsszelezik, meg sorosozik. Ezt ő abba hagyja, és azt hiszem, hogy ez nem csak azért van taktikai okokból, hanem, mint ahogy mondta, tényleg sokat változott. 3 hónappal ezelőtt én nem hittem, hogy eddig el fog
jutni. Ő se azt mondta, hogy ő se hitte.
Nem, sokan nem hitték, mert sok matador fölbukkan, elmondja magáit, és aztán vége. Itt a tömeg nőtt az elmúlt 2-3 hónapban, és ez, hogy választás előtt egy nappal egy ilyen nagy tömeget össze tudott hozni, az mindenképpen szinte meglepő. Bár már az utóbbi időkben nem is annyira. Most főleg akkor meglepő, ha a másik oldalon azért azt tudjuk, hogy Orbán Viktor suttyomban kampányol, leszámítva ezt a megszervezett tüntetést, különböző magtárokban, meg Ibolya Presszóban, meg fel, ugye, hogy hol. Ezt ő soha nem gondolta volna, mert ezt ő neki el kellett vállalni, tehát ez nem azért, mert milyen jó pofa, hogy én az Ibolya Presszóba az éppen arra járókkal beszélgetek, hanem neki ebben a kampányban ez jutott.
És ez kapcsolódik ahhoz, amit én magam már többször említettem, figyelve Magyar Péter beszédeit, hogy mire épít fel, kilopta a Fidesz toposzait, kilopta a nemzeti jelzőt, a nemzeti jelképeket. Ott vannak az arcokon a magyar lobogó, a trikolor jele, ott van a trikón, ott van az összetartozást, a nemzet, és ennek mindenféle változatát nagyon ügyesen használva épít fel egy kritikai beszédet Orbánt kritizálva, miközben az ő jelzőit és ő kifejezéseit veszi kölcsön.
Egyetértek, csak egyetlen egy megjegyzés a gyűlésről és a tömegről. Itt volt az a nagy kérdés, ő eleve a rendszerváltás óta a legnagyobb demonstrációként hirdette ezt meg, nem fogja tudni senki emberre összeszámolni, hogy ez így volt-e, de azt az akadályt, amit magának állított föl, átugrotta. Mert olyan sokan vannak, hogy akár ezt is lehet rámondani. Igaz, hogy 30-32 fok van, tényleg nagyon meleg, tényleg sokan rosszul is lesznek, és biztos, hogy sokakat el is tántorított attól, hogy eljöjjenek ide, mert hát azért nem, ebben a korban én már nem fogok odaállni órákig a napra, de miután rengetegen voltak és vannak ott, ezért aztán ez az üzenet, és szerintem ez volt, ez akart lenni a fő üzenet. Ez látszik abból is, hogy magában a beszédben nem igen voltak újdonságok, ami pedig a gyűlés rekvizitumait illeti. És persze Magyar Péter rendszeresen használt szófordulatait és témáit. Igen, szerintem is az egy nagy eredmény, hogy azokat a sokszor nacionalistának nevezett, gondolt és sokszor tényleg nacionalista célokra is felhasznált vagy jelszavakat, vagy jelképeket természetesen tudta behozni az ő gyűléseire, és ennek egyszerűen az az oka, hogy az ellenzéki szavazók jelentős része is baloldaliak, de akár még liberálisok is úgy gondolják, hogy hát mi is magyarok vagyunk, hát ezek a jelképek a mieink is, mi ugyan nem lobogtatjuk olyan hévvel és olyan dühötten, ahogy a Fidesz vagy a mi hazánk, de a miénk is, és nagyon nem szeretjük, hogy ellopjátok tőlünk. Magyar Péter pedig, mint egy otthonról hozta ezeket, nem is annyira a Fideszből, bár ott volt, hanem otthonról, a saját családjából, az ő szavaival, az ő kérésére, mindez természetesebbnek hangzik, mint hogyha egy DK-s, Momentumos, korábbi SZDSZ-es tüntetésen vonultak volna föl ugyanezek a jelképek, és hangzottak volna el ugyanezek
a szlogenek. Az jutott eszembe, hogy amikor ellopta a Fidesz a kokárdát, és kisajátította, és kettéosztotta a magyar választókat tulajdonképpen, Magyar Péter, mint a most kiosztotta volna mindenkinek.
Igen.
Mondhatjuk, hogy elvégezte a kötelező házi feladatot a tekintetben, hogy átkeretezte a magyar politikai színteret, az ellenzéket különösen, és tulajdonképpen mi most az utolsó előtti momentumát láttuk egy folyamatnak, amiről holnap este vagy éjszaka fog kiderülni, hogy lesz-e, kezdődik-e egy visszaszámlálás, ami 26-ig kell, hogy tartson. Mindaz, ami eddig történt, az, ha nem elég aktív a választó, ha a felmérők illúziókat kergetnek, vagy mi kergetünk illúziókat, gyakorlatilag megy a levesbe, ha nincs elég szavazat. Tehát azért is volt fontos most ez a lelkesítőnek szánt hatalmas tömeg, talán nem is a beszéd, hanem a tömeg nagysága, mérete, léptékei, hogy azoknak a kívülállóknak, akik ezt interneten, televíziókban, bármilyen médiumokban követik, lássák, hogy van egy erő, ahova talán érdemes csatlakozni, és ez a holnapi nap szempontjából lényeges.
Igen. Csak egy adat, mégis szerintem lépjünk tovább, ha megengeditek. Körülbelül 60 ezer vannak a Hősök terén, a Partizán számlálása szerintem még végig élőbe közvetítette.
Bocsánat, hogy beleszólok, amikor a Partizán, hát nem, Gulyás Márton volt az egyik szervező, nem a Partizán, az influencerek tüntetésénél, akkor az az óriási tüntetés először szerintük 30-50 ezer embert mozgósított, Gulyás is, a többiek is azt mondták onnét a színpadról, hogy vagyunk akár 30, sőt 50 ezeren is, utólag bebizonyították egyébként különböző szakemberek, hány ezer, 27 ezer négyzetméter, csak maga a Hősök tere, itt látni, hogy jelentősen megy az Andrássy út felé, két oldalt a Dózsa-György úton, tehát azt mondanám, hogy nagyon szeretem ezt a szerénységet, meg önmérsékletet, de biztos, hogy többen vannak.
Csak azért akartam kiegészíteni, hogy viszont online követők több tízezren vannak. Nem akarok a számokkal.
Nem, én csak azért mondom, hogy a számok azóta szörnyűek, mióta Rákai Filip bejelentette, hogy a Kossuth téren 2 millió ember van, annyit jelent, hogy a Magyarország 1/5 ott volt a Kossuth téren. De az mindegy, azóta bárki kimond egy számot, akkor mindenki összevezzel, hogy te újszer. Rákai Filip.
No, azért a hét egyik nagy meglepetése volt a péntek reggel, amikor Szentkirályi Alexandra bejelentette visszalépését. Véleményformálok egy része színjátékról beszél, hogy előre megírt forgatókönyv volt, sokan meg azt mondják, hogy nem. Felmérték, hogy nem sikerül jobban megtolni a Fidesz részéről az ő szereplését. Visszaléptek. Sokan azt mondják, hogy ez presztízsveszteség a Fidesznek, mert bizonyos Fidesz támogatókat becsapott ezzel. Orbán Viktor, sokan azt mondják, hogy ez Vitézi mögé viszi a választók többségét, és Karácsonynak komoly kihívójává vált. Mi a véleményetek?
Ez ugyanolyan nagy kérdés, hogy oda viszi-e Vitézi mögé a szavazókat, mint amit Zoli előhozott, hogy majd meglátjuk holnap, hogy hova vitte Magyar Péter, vagy honnét hozott el Magyar Péter szavazókat. Ez ilyen béljóslások ezek, tehát ezeket ki lehet számítani, ezt is lehet mondani, azt is.
Na, de három helyet két esélyes.
Igen, ez kétségtelen. Most én mondhatom azt, hogy de ez jobb a Vitézinek, mondhatom azt, hogy jobb a Karácsonynak, mindegyikre van valami logikus magyarázat, aztán majd meglátjuk. Én amikor Szentkirályi, őt jelölte a Fidesz, akkor én ez nagyon meglepődtem, és nem is gondoltam, hogy ez ő messze eljut ezen. Tehát látszott, hogy egy idő után már a kampánya olyan sem volt, mint az elején.
Tehát szerinted ez meg volt tervezve előre?
Nem tudom, hogy meg volt-e tervezve, de hamar rájöttek, hogy ez így nem fog menni, és a Vitézi Dávidnak meg volt mondani valója, annyi volt a Vitézi az legalább azt el tudta hitetni az emberek egy részébe, először is, hogy tudta mindenki, hogy a Fidesz áll mögötte, másrészt valamit a város vezetésben, szervezésben volt valami múltja, tehát ez a kettő az, amelyik őt hozta előre. Szentkirályi Alexandrát semmi nem hozta előre, sehova nem is jutott el egyébként, ez a hallgattam néha, hogy milyen kampánybeszédeket mondott, hát azok elég enervált és semmit mondóak voltak. Tegyük Szebi Budapestet, rövid ilyenek.
Én árnyaltabban látom ezt a dolgot. Amikor éppen itt ültem a stúdióban, amikor a Vitézi megjelent a színen, és azt latolgattuk, hogy akkor most itt miről van szó, meg hogy néz ki a történet, és akkor azt voltam bátor mondani, hogy én se tudom, de egyet figyeljük, hogyan fog a kormányzati sajtó foglalkozni a Vitézivel. Az nagyon sok mindent el fog árulni. Ez szerintem többé-kevésbé elég egy árulkodó volt, ahogy Vitézit, hát azt kell mondjam, kesztyűs kézzel forgatták, és talán a Tarlós István ex-polgármestere, főpolgármestere kívül negatív véleményeket a kormányzati sajtóban nem is nagyon lehetett tőle olvasni, de ennek ellenére is nem véletlen volt a Szentkirályi Alexandra bedobása. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy egy olyan tervezés volt, hogy folyamatosan mérni fogják az eredményeket.
A mérték bizony.
Meg volt a szereposztás, ez a politikai szörnyel, a Defrász nyomta a kemény gyurcsányozat, azt kell mondja, a politikai alvilág és durvaságokat, igazán programja nem volt, nem is ez volt a feladata, az ő feladata volt a furkós bot, ami hát az érdekes volt, mert egy, ha nem hallottam, amit mondott, akkor egy jó arcú, jó külsejű embert láttam, amikor fölhangosítottam, akkor borsozott a hátam, mert nyilvánvaló esztétikailag is változott a véleményem. Tehát és egészen biztos vagyok benne, hogy az egészen az utolsó percig mérték, hogy érdemes-e vagy nem érdemes visszaléptetni, és biztos vagyok benne, hogy az utolsó mérés az volt részben köszönhetőnek a Vitézinek a jó szereplései okán a vitákban, a karácsonyi vitában, a másait is, hogy érdemes, tehát biztos, hogy a Vitézi meg tudja közelíteni, adott esetben szorítani a Karácsony Gergőt, kormányzati remények szerint meg is tudja verni, nem is kevéssel, tehát megint csak azt tudom mondani, hogy rajtunk a szavazókon múlik, hogy ítéletet hirdessünk.
Egyetlen egy mondatot ad mondjak, az a helyzet, hogy ez a furkosbot szerep nem állt jól neki. Tehát valahogy idegen volt az ő egész megjelenésétől, és mosolyogva és helyeskedve nem lehet furkosbotot játszani, az szerintem.
Nem találtak, ez volt a probléma, hogy nem találtak furkosbotot. Tarlós a maga módján az volt. Nem volt fideszes, de egyértelműen fideszes jelölt, ezt ő sem tagadta, tehát nem volt Fidesz pártag, de ő a furkósbot szerepét, ráadásul valamilyen kvázi szakemberséggel, régi tapasztalattal, mint volt kerületi polgármester vegyítve, jól adta elő, hogy én tudom, mindenkire rá tudott förmedni, mindenki, mit is volt, milyen a foltos agámás, szóval foltos agámázta az ellenfeleit, és hasonló szörnyűségekkel, most pedig
eltaposom a szemüvegedet, ez volt az első beszólása.
Szóval furkósbotnak tökéletesen megfelelt, hát ilyet nem találtak, mert ha végignézzük a Fidesz fővárosi politikusait, egyiknek a nevére se emlékszünk, ahogy a felmérések szerint a magyarok több mint fele az egyetlen egy európai parlamenti képviselő nevét se tudja, de fideszes fővárosi politikusét sem.
Úgyhogy ja, esetleg elnézést, hogy a közvágó, a Bayer azért alkalmas lett volna.
Ő az egyetemes furkósbot. Ide most egy fővárosi kellett volna.
De szerintem az ötös számú pártakkönyv tulajdonosaként ő még magasabbra. Ha elhagyja egyszer ezt a pályát, akkor még magasabbra tör. Na, de visszatérve Vitézihez. Valóban tudott egy olyan aurát maga köré építeni, hogy én szakember vagyok. Én benne voltam, hát vezettem, irányítottam, vízióm van. Még az is segített neki, hogy gyerekkora óta vonatozott, vasutazott, kisautózott, és így tovább. Minden tudott arról, hogy a menetrendekben hánykor, melyik busszal, hova lehet eljutni, és ha kiszednek egy buszjáratot, már akkor is, hogy omlik össze a közlekedés. Ez volt az egyik. A másik jól kommunikál, jól beszél, meggyőzően. Ez fontos a mai világban, akár egy vitában, akár interjúkban. Tudta, hogy kell válaszolni, tudta, hogy kell kibújni kérdések alól, szóval meg tudta jeleníteni azt, hogy itt van egy képességes kihívó. Egyet, mert tulajdonképpen ezzel, a szakemberséggel és a jó beszéddel azt az egy nagy hátrányát, ami pedig nagyon valós, nem tudta teljesen, de azért részben mégis el tudta felejtetni, hogy hát a Fideszből jött. Minden értelemben, családilag is, az állásait tekintve is, a budapesti állásait, a budapesti távozása után a Budapest Fejlesztési Központ, ugye Fűries Balázs alatt, aztán Lázár János alatt, hogy a személyes családi viszonyai Orbánhoz kapcsolódva mit jelentenek, ez most tulajdonképpen harmadlagos, de az egész közéleti, politikai vagy kvázi szakemberi tevékenysége végig a Fideszhez kötötte, de ezzel a szakemberséggel ezt gyakorlatilag háttérbe tudta szorítani. Most bizonyos értelemben nehezebb helyzetben van, mint volt, mert azt mondta a Fidesz, hát akkor itt van a mi emberünk. Sokan sejtettük, igen, tudtuk, de nem lehetett rámondani. Most itt van, a kérdés az, hogy a Fidesz nyilván szabálykövető és parancskövető szavazó tábora mennyire áll oda mellé és mögé egy emberként, és mennyien fognak esetleg visszapártolni Karácsonyhoz azok közül, akik úgy gondolták, hogy hát Karácsony ezért nem tetszik, azért nem tetszik, és jön egy szakember, aki nem tartozik senkihez. Most már ők is tudják, hogy tartozik.
De ezt nem tudjuk. De valami árnyalja az ő Fidesz kötődését a választó emlékezetében, az pedig az, hogy nagyon keményen háborúzott Tarlóssal.
Ez egy nagyon fontos szempont, mert ezt soha senki nem vetette a szemére, pedig már a Karácsony vonalról, hogy mi az, amivel, minek alapján tud ő többet elérni a kormányzattal, mert amikor ő csattant a kormányzata, akkor őt röpítették. Mindig találtak egy fontosabb embert, akivel szemben őt elküldték. Egyszer a Tarlóst, egyszer a Lázár Jánost, és most megint a Lázár Jánossal kéne összakadni. Hol van az életbiztosítás, hogy ő nem két hónap alatt nem csúszik bele ugyanabba, amiben Karácsony volt kénytelen belecsúszni, miután megpróbált kommunikálni a kormánnyal, csak az orrára verte.
Egyébként érdekes, hogy ugye a Fidesz oldaláról őt kesztyűs kézzel bántak bele valóban, de az egyetlen, aki azért ugye elmondta, a Tarlós volt, aki azt mondta, hogy hát ez nem ért semmihez. Körülbelül ezt mondta róla. Még ugye valamikor a kampány kezdetén, mert állandóan mondta, hogy ehhez ért, ahhoz ért a közlekedés, a egyebek, és mondta a Tarlós, hogy hát semmit nem csinált, nem is értett.
Nem volt, hát persze ez egy hadugság.
Az, akit most megkérdeztek, hogy mi a véleménye a Szentkirályi visszalépéséről, azt mondta, nincs véleményem.
Csak büszke volt, hogy a Szentkirályt ő találta ki, ugye ez volt az első nyilatkozata, amikor a belibent a képbe, akkor ezt ő magára vállalta.
Mi a véleményed arról, hogy talán inkább Ungár Péter találta ki a viccet? Hogy az ő jelöltként indulja,
sőt,
és meg is támogatta 200 millió forintot.
Azt mondanám, hogy Ungár találta ki, hogy az LMP-t meg lehessen menteni, és talán az emberben fölsejlik, egyeztetett a Fidesz nevű kormányzó párttal, vagy annak vezetésével, akár ezekről a lehetséges forgatókönyvekről is. Az Ungár, igen.
Ezzel nincs probléma, a politika erről szól, félreértés ne essék.
Csak jó, ha átlátjuk.
Így van, csak, hogy mondjam, én, mint polgár lehessek abba a helyzetbe, ezt végig gondoljam, és a döntésemet ennek a tükrébe hozzam.
Igen, meg. Egyébként ez, amit mondasz, ez nagyon fontos dolog. Én nézem, hogy mit csinál Ungár Péter, és
Hát
nem tudom, de egy biztos, hogy fogalmam sincs, hogy ő hova tartozik. Most lehet, hogy azért, mert én nem értek semmit ahhoz, amit látok, tök vak vagyok, de egy biztos, hogy egyszer ide tartozónak, egyszer oda tartozónak érzem, egyébként pedig ez ilyen politikusokat nem különösebben szeretem, mert nem kiismerhető. Tehát minden döntés, minden mondatát meg tud magyarázni, de az egészet összerakod, az egy hatalmas nagy marca.
De ha egy olyan helyzetben vagy, hogy te dönthetsz igennel vagy nemmel az ő sorsáról, akkor ennek semmi jelentősége nincs, hogy neked tetszik, vagy
hát
nem tetszik.
Ha van egy másik, akkor nem ő lesz a vadó.
Így értem, akkor azt mondod, hogy nem, és az ügy le van zárva.
De ha netán Vitézi nyerne, akkor egyrészt az LMP is meg lenne mentve, másrészt a baloldali és liberális ellenzéknek ez egy nehezen túlélhető csapás lenne, ugyanis Budapest szimbolikusan is, meg azért tartalmilag és anyagilag is, meg szervezésben is az elsőrendű háttere volt az ellenzéknek. Ha ezt elveszítik, és ha hozzátesszük azt, hogy minden felmérés alapján szinte biztosan, de mondhatjuk egész biztosan, a Tisza párt lesz messze a legerősebb ellenzéki erő, akkor a mai ellenzéknek, hát ha nincs is vége, de ebben a mai formájában szinte semmi nem marad belőle, óriási átrendeződés következik be. egy állhat ennek útjába, ha Budapest megmarad Karácsony vezetése alatt. Akkor is lesz felfordulás, mert nyilván nem lesz Karácsonynak párt többsége, de az egy másik kérdés. De ha ő is veszít, akkor nem mondom, hogy kőkövön nem marad, de sok ellenzéki nem marad.
Mondd azt, hogy kőkövön nem marad, mert kőkövön nem marad, szerintem. Tehát ez a szín, valóban, ha megnyeri Karácsony a választást, és ő lesz a főpolgármester, akkor is rettenetes nehéz dolga lesz, mert hogy jön össze a közgyűlés, azt...
Hát a listás szavazás alapján más lesz a helyzet.
Igen, mint ez egy alapvető probléma, hogy itt tényleg kőkövön nem marad, mert gyakorlatilag elkezdődik az, amit politizálásnak kell nevezni, mert itt olyan frakciók lesznek, akinek egyiknek sincs többsége, és ügyek mellett kell majd politizálni. Na most eddig ugye akárhogy is veszük, mi egyszerű földi halandók, tudomásul vettük, hogy ott bennülnek a polgármesterek a közgyűlésbe, aztán ott szépen megbeszélik a dolgokat, kinek mi, hogy merre, meddig megy az egyezkedés, mi meg láttuk az eredményt. Most elvileg és adott esetben a szemünk előtt fog zajlani az alkudozás, ami lehet, hogy nem fog tetszeni, mert a polgár nem veszekedésnek fogja látni, és nem politizálásnak vagy egyezkedésnek.
De az emberekben van egy olyan naív hit, feltételezés, hogy hát legalább nem politizálni fognak, hanem ügyek alapján kötnek kompromisszumot, és hát az szakmai lesz, a szakmailag értékelhető, amire azt mondom, hogy nem. Hiszen minden egyes úgynevezett szakmai kérdésben is legalább 2-3, de az is lehet, hogy 23 féle szakmai vélemény is van. Tehát szakmai vélemények is össze fognak csapni, de mindegyik, a legegyszerűbb szakmai ügynek is, vagy szakmainak nevezett ügynek is van politikai vonzata, van politikai háttere. Tehát ugyanaz a politikai harc fog folyni, csak sokkal bonyolultabban. És bejön még a magyar faktor is, mert biztos, hogy jelentős frakciója van, vagy lesz a fővárosban, és neki meg kell mutatnia, hogy mint a lehet, hogy a fővárosban is legnagyobb, de országosan a legnagyobb ellenzéki frakcióként mi a napi gyakorlati politikája és üzenete.
Sőt,
rendkívül sok múlik.
Ez lesz az ő ajánlata. Igen. Tulajdonképpen. Ez az ő következő 2 éves mustrája, ahol bizonyíthatja, hogy ő és a frakciója tud politizálni. És a mérleg nyelveként, amilyen szerepre vágyik, és nagyon sok esélye van, hogy ez rendelkezésre is fog állni, és a szövetség kötései, azon majd megmutatják, hogy ő mennyire hatékonyan tud belelépni azokba az erőterekbe, amik most ugye zajlanak a várospolitikában is. A lényeget a Gyuri mondja, mert a Gyuri azt mondja, hogy föl fognak tűnni olyan szakmai érvek, amik körül zajlani fognak a viták. A kérdés az lesz, hogy a szakmai érvre az lesz a válasz bármelyik politikai oldal részéről, hogy ez azért mondod, mert el akarod lopni, vagy pedig szakmai válasz fogsz. Igen. És itt dől el majd gyakorlatilag a városnak a, ha tetszik, politikai sorsa.
És hogyha nem megy, mert ezek a viták nem vezetnek majd sehol, ez könnyen előfordulhat, hogy egyik a másik után beletorkolik valami rosszba, nem lesz megoldás, akkor a legkönnyebb elővenni a polgármestert. Tehát a főpolgármestert, akkor azt mondja, persze, hát a Karácsonnyal nem megy. Nagyon egyszerű ez a helyzet, és nagyon nehéz dolga lesz a Karácsonynak nagyon. Egyébként.
Most bizonyíthatja be, hogy valóban, ahogy ugye most némi áthallással a kompromisszumok robotosának nevezik itt ott, igen, ugye, igen. Hogy ő ezt valóban le tudja játszani, de ha kudarcot van Budapest, az 26-ra nézve az borzalmas.
De ne csak ön sajnálatban merüljünk el, mert akármi lesz, még akkor is, hogyha bármelyik történne, a Fidesz elérni az európai választáson az 50%-ot, akkor is azt mondom, hogy olyan átrendeződés, olyan politikai hullámverés indul el Magyarországon, hogy Orbán Viktor is összerándul bele. És biztos, hogy egészen másképp kell politizálnia. Nyilván ő most abban bízik, hogy Európában tarolni fognak a hozzá hasonló nacionalista szélsőjobboldaliak, előre fognak törni, ez hold biztos, lesznek szövetségesei többen, mint eddig, de mégsem ők fogják fújni sem a passzát szelet, sem azt az óceán felül érkező hűvös esőt hozó szelet, ami ugye sokszor eljön a Kárpát-medencéig is, de a lényeg az, hogy ebből a szempontból neki nemzetközileg könnyebbnek látszó helyzete lesz, de egyrészt az ország gazdasági állapota, másrészt a kiszolgáltatásunk Oroszországnak és Kínának olyan helyzetet fog teremteni, még ha Trump győzne is Amerikában, amit Orbánnak sokkal nehezebb lesz megoldania, mint eddig, és lesz itthon vele szemben egy olyan újjá alakuló, újjá formálódó ellenzék, ami azzal fenyegeti őt, hogy hát, ha ezek végül mégiscsak egy tömbben fognak össze, nem sok pártként, hanem kialakul egy kihívó tömb, és az az ő legnagyobb fenyegetése, erre ment az egész választási törvény, ezek darabolódjanak fel, sose fognak tudni összeállni, de ha most lesz egy kihívó, egy erős kihívó, akkor elkezdheti vakarni a fejét.
Ami azért a jobboldali előretörést illeti, a holland eredmény már megvan.
Hát nem sikerült.
Nem sikerült.
Ott már nincs, csak exit poll.
Hát exit poll az mutatja, hogy nincs előretörése, kiegyensúlyozott 7 és 8 képviselővel.
Nem, itt tulajdonképpen az érdekes, hogy a baloldali szocdem zöld koalíció kapja állítólag a legtöbb helyet, igen, és nem a Wilders.
Nem a Wilders.
Ami egy jó hír, de azért
bocsánat.
De azért Ausztriától Franciaországig vannak még
nagyon később ország. Fog kiderülni, holnap 11 után lehet csak hivatalosan eredményeket mondani, mikor jön meg az Európai Választási Központban, nem tudjuk, de majd úgyis élőadásban leszünk.
Egy mondatot csak figyelnek. Ez az egészet. Azért itt könnyen elszámíthatja magát Orbán Viktor. Én nagyon sok olyan amerikai szakértőt olvastam, aki azt mondja, hogy nem egészen úgy van a Trumppal, mert hogyha a Trump bekeményít, akkor ott nincs vita, mint ahogy a Bidennel, igaz, hogy vele nincs is kapcsolata. És ott van egy nagyon nagy probléma, ez az orosz ellentét. Tehát az
Orbán, Kína.
Nem lesz ez egy diadalmenet, nagyon várják ugye a Trumpot, de azért ez nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz.
Már és Orbán szempontjából.
Orbán szempontjából. A másik pedig az, hogy ez a szélsőjobboldali erőretörés, ez valóban történik így, nagy átrendeződés nem lesz. Ugyanakkor a két szélsőjobboldali frakció mindegyikében van olyan, aki azt mondja, hogy ide Orbán Viktor nem kell. Tehát ezt se lesz olyan egyszerű összehozni. Márpedig, ha megint ott egerészik kis frakciók között, ahol neki nem sül ki semmi jó. De hát ez lehet, hogy az én reményem is.
Nem baj, sok kávét kell majd meginni a szünetekben, és kész.
Európában azt látják, hogy mindazok a politikai partnerek, akik eszmetársak Orbánnal, hát azok elég furcsa helyzet vannak. Netanyahu állítólag azért nyújtja a háborút, hogy nehogy megbukjon és börtönbe kerüljön. Trump ellen bírósági eljárás folyik úgy, ahogy, és olyan eredménnyel, ahogy, és ugye a demokrácia rákfenéje, hogy úgy zajlanak a dolgok, ahogy zajlanak. A Fico az éppen megúszta a balhét, hogy megválasztották, és mentelmi joga. Bolsonaro-ról nem beszél, soroljam? Hát az egy szép kis csapat, ha belegondolom.
Ez a jobbat. No, folytassuk azért szerintem még hazai dolgainkkal, Kovács Zoltánnal, az Élet és Irodalom főszerkesztőjével, Horváth Zoltánnal, a HVG volt főszerkesztőjével, és Bolgár Györggyel, Bicske. Nagy meglepetés volt, mikor a Gulyás Ágyú média egyszer csak megjelenik reggel azzal a hírrel, hogy pontosan ugyanabban az intézetben, ahol a kegyelmi botrányt kirobbantó ügy volt, megint egy abúzus érte 11 éves kislányt, és az a dolgozó, aki ott benn volt, aki ezt az egész balhét nyilván belülről is ismerte, kívülről is ismerte, gátlástalan újra elkövetett egy ilyen dolgot, egy 11 éves kislányt elkapott, össze-vissza tapogatta, stb. Jó, kirúgták, de a rendőrségi vizsgálatot is titokban sikerült tartani, ha a Gulyás Ágyúnak nincs olyan kapcsolatrendszer, hogy megszerezze az információt, de nem tudunk róla. Magyarul, hogy mi a csuda van ebben az országban? Most a Fideszről nem beszélek, mert nem egy kormányrendelettel lehet itt rendelni. Miféle morális erkölcsi viszonyok vannak, hogy nem rettenti vissza azt az embert, aki a nyakán ott van már a
Hát nem csak azért kéne, hogy visszarettenjen, mert a nyakán ott van a kötél.
De legalább tudja, hogy ez mi.
Nem már... tudom, ezt most így mondod, meg reggel olvastam a hírt, ezt én nem tudom megfejteni tényleg, hogy ez mitől van, mitől lehet. Az biztos, hogyha nincs semminek következménye is valahol, ez az egész korábbi Bicskei ügy is csak részben lett föltárva, nem tudjuk pontosan, hogy mi történt, akkor ez könnyebben folytatódhat, tehát látják, hogy azért van is következménye, meg nincs is, észreveszik, vagy nem veszik észre, hát nem tudom, fogalmam sincs, de az biztos, hogyha ez van, akkor tényleg valamit meg kell erősíteni, valami kiválasztási rendszer, nem tudom, hogy mit kell
pontosan csinálni. Erről van szó, nem egyes emberekről van szó, mert, hogy mondjam, ilyen műszaki hiba bármikor bekövetkezett, rossz ember kerül rossz helyre, és borzalmak következtél. Pontosan erről van szó, a szisztéma. Egy szisztéma, amit lerohasztanak, egy szisztéma, amiben kontraproduktív, hogy kontraszelektív, hogy ki, hogy kerül oda, örülnek, ha ott van ember, és be tudják tölteni azt az állást. Ellenőrzés nincs, kontraellenőrzés nincs, gyámi rendszer nem működik elég. Itt egyébként a kislány gyámja volt az, aki
végül is... Hát, aki legalább
sikerült. Könyörgöm. Tehát nehogy már egy eseten kezdjünk el fölháborodni és azon ugni-mógni, mert itt
a rendszerről van szó.
A jéghegy csúcsát látjuk, és mondhatjuk azt is, hogy úgy működik a rendszer, hogy ezt az egyet, erről az egyről véletlenül tudunk, és hányról nem tudunk.
Igen.
Nagyon sokról tudunk a kegyelmi botrány óta, mert egymás után lepleződnek, mert a környezet felbátorodott, és most már inkább szólnak, jelentenek, jelzik, korábban nem, de ez nem elég. Igen, hát ez Herzog Mária is elmondta,
hogy... Gyerekek vannak kiszolgáltatott hatalmi helyzetbe.
De hát itt törvénytelen helyzet van már, a magyar törvény szerint nem is lehetne akkora gyerekintézményt működtetni ilyen létszámmal, mert már a törvény azért született meg, mert tudjuk, hogy az ilyen nagy internátusok nem ellenőrizhetők, nem kezelhetők. Mégis fenntartják
igen,
őket.
Igen, ilyenkor jön az egyébként a kormányzat részéről, hogy ez egy ciklusokon keresztül áthúzódó probléma. Ezt mondják az egészségügyre, az oktatásra, igen. Ezt mondják mindenre. Na most a helyzet az, hogy és ez valószínűleg igaz is, mert a struktúra rossz, újjá kéne építeni, igen, ám, de 3,5 cikluson keresztül kormányoznak már, tehát ez nem úgy van, annak idején, amikor 8 évig 2 cikluson keresztül kormányoznak, akkor az volt, hogy az elmúlt 8 év.
Igen, most már az elmúlt 14
év, és ez alatt a helyzet például az egészségügyben csak romlott, az oktatásügy nem jutott 1-ről 2-re, most, hogyha elővesszük ezt...
De 1-ről -2-re jutott.
Hát igen, ezt mondom, hogy sajnos itt hiába ez egy rossz duma, ez a ciklus, hát ez egy áthúzódó probléma.
Meg kell értenünk azért valamennyire a kormányzatot, szóval nem lehet mindenhová odafigyelni. Egy óra múlva kezdődik a magyar-izraeli futballmérkőzés. Ha Szobijék rúgnak 4-et, akkor volt hova költeni a pénzt.
Persze.
Ha tovább jutunk a csoportból.
Szóval ez az újabb bicskei
ügy.
Szomorú ügy. Az ember azt gondolná, hogy hát ha valahol, akkor Bicskén aztán százszorosan odafigyelnek, hogy semmi ilyen ne történessen. De hát ebből látszik, hogy nyilván akármennyire érkeznek a parancsok, utasítások, nem lehet 100%-os biztonsággal ezeket a szörnyűségeket kizárni, és ebből a szempontból hát azt mondom, hogy igen, ilyenek becsúsznak, de az egész mégiscsak arra valamilyen bizonyíték, hogy hiába fogadkoznak, hiába hoznak felháborító, primitív és hát tulajdonképpen ilyen rendőr állami intézkedéseket, hogy megpróbálják ezt kezelni, ez így nem fog menni. Nem lehet természetesen az ilyen eseteket a legjobb országokban sem kizárni, ott is tudjuk, hogy az emberek között vannak szörnyetegek is, és nem lehet minden szörnyeteg mellé 24 órán át rendőrt állítani, de itt a Fidesz az a döbbenetes, hogy nem csak most kiderül néhány hónap múltán, amikor ez a kegyelmi ügy kirobbant, hogy még itt se tudja ennek útját állni, hanem az az igazán meghökkentő, hogy a magyar társadalom ezt lényegében tudomásul veszi. Februárban azt hittem, És bizonyos értelemben nem is alaptalanul, mert igazam is volt, hogy a Fideszt és az Orbán rendszert megrendíti ez a kegyelmi botrány, annyira megrendítette, hogy Orbán ilyettében kirúgta a köztársasági elnökét és az Európai Parlamenti lista vezetőjét is, és septében választott egy új köztársasági elnököt, akire még annyi időt se fordítottak, hogy megnézzék, hogy mit beszélt össze és mit csinált az előző életében. Szóval csöbörből vödörbe, de a magyar társadalom, vagy legalábbis az a fele, amelyiket Orbán a bűvkörében tartja, nem törődik vele. Elfogadta. Hát igen, vannak hibák, a felelőst, a hibást megbüntettük, kirúgtuk, mert a mi vezérünk tudja, mert a mi vezérünk azonnal cselekszik, mert a mi vezérünk megvéd bennünket, és abban a pillanatban, amikor elindult ez az egészen elképesztően aljas, és azt gondolta az ember, hát ez nagyon primitív, de ez nem lehet hatásos háborús propaganda, hogy majd itt most atombomba jön, mert a magyar baloldal elárul benneteket, de én a saját testemmel foglak megvédeni benneteket. Azt gondoltam elsőre, nem lehet elismételni ezt 2,25 év után, 2022-ben bevált, de most nem lehet, és lehet, és jöhet Bicske, jöhet újabb disznóság, jöhet, hogy a új köztársasági elnök cégeket fantomizált, nem Josip Tóth, hanem Josip akárki nevére iratták, és így tovább. Teljesen mindegy, mert Orbán Viktor a magyar nép egyetlen hiteles és erős képviselője.
Jó, de Gyuri, azért gondoljuk a másik oldalát, hát azért van itt egy társadalmi felelősség is, nem csak Orbán Viktor, mert ugye az a helyzet, hogy ha valaki elhiszi ezt, akkor nem gondolja végig, nem is hajlandó, elhiszi, Bicskén túllép, mert jó, ez már megvolt, most jön a háború, van, aki azért nem fizeti be ezt itt hallottam, mindegy, hogy hol az én körömben, hogy azért nem fizeti be a őszi valamilyen hajdúszoboszlói utat, mert hát miért fizetni, jön a háború. Na most ez így nem megy, tehát azért nem lehet megspórolni, hogy a társadalom, csak azt nem tudom, hogy kire kéne mutatni, amikor a társadalom, hogy azért ezt gondolja már végig. Hát ez így nem megy.
Zoli, azért, hogyha az Orbán Viktor nem azzal foglalkozik, hogy a saját pozícióját erősítendő hárítsa a kegyelmi botrányt is, ez feláldozza a két legfontosabb politikusát, hanem kiáll és felszólítja a magyar népet, hogy figyeljetek oda, ez tarthatatlan tovább. De egyetlen ilyen mondata nem volt. Azzal csak a hatalmi technikáival foglalkozott. Igenis az ő felelőssége, hogy a Magyarországon nem fordítottuk meg a figyelmet egy ilyen ügy okán, hogy mostantól árgus szemekkel figyeljétek a környezetben, hogy gyereket bántalmazás többet nem érhet. Mert a ti felelősségetek is, meg az enyém. Ilyen gondolkodás nincs Orbán Viktorban. És ezért az a felelőssége, hogy marad minden egy régi feudális viszonyok között élőnek.
Az biztos, hogy egy kormányfőnek felelősség van.
Különösen, aki tudja magáról, hogy ekkora befolyása van a közében.
Persze, minden
teljesen. Jó, hát egy kormányfőt az minősít, vagy egy kormányzatot az minősít, hogy bizonyos problémákra milyen válaszokat és milyen megoldásokat javasol. A Bicskei ügyben már elnézés, az volt a válasz, hogy akkor meghozabbítjuk Bicskeig, vagy Moszkváig, vagy bármi.
Tehát miszlikbe vágjuk.
Igen. Ja, miszlikbe vágjuk.
Tehát
igen.
Ez nem azt mondta, hogy megnézzük a szerkezetet, megnézzük a rendszert, megnézzük a hálózatot, megnézzük a kiválasztási rendszert, megnézzük bármit az égben, hanem azt mondta, hogy hiba volt, röpül, kész.
Vagy azt mondta volna, hogy van törvényre, azonnal fel kell számolni az ilyen típusú intézményeket, igen, és át kell alakítani, igen, a gyerekek gondozását kis családi körökbe.
Ráadásul a köztársasági elnököt úgy rúgta ki, és szerintem azzal a hátsó szándékkal, hogyha kirúgom, akkor elég nagy áldozatot hozok, hogy másik oldalon ne kelljen ezt az egészet végig pontosan csinálni. Hát, hogyha egy köztársasági elnököt kirúg, akkor milyen fasz a gyerek vagyok.
Na de ez egy a Bolgár Gyuri utalt rá, hogy egy meggondolatlan és átgondolatlan és kapkodó lépés volt. Ugye Sólyog Tamás kiválasztása, hiszen se a múltját nem nézte meg semmit az égvilágon, és most hullik rá a köztársasági elnökre rengeteg dolog. Milyen ország, mondják rólunk, olyan köztársasági elnöke van, aki földbutyikban vett részt
például. Az alkotmánybíróság elnöke kicsit.
Jó, de hát nem egy ügy, vetette ő már el a súlykot máskor.
Na jó, köszönöm. zavaró, igen.
Szóval a dolog lényege ebben is, Bicskei ügyben is, az összes többiben is, hogy Kovács Zoli arra keresi a választ, hogy a magyar társadalom miért nem gondolja végig, és hát jogos kérdés, mert annyi minden van, amit végig, nem is kéne végig gondolni, csak legalább kettőt kéne gondolni, de nem a magyar társadalom, meg általában nyilván a társadalmak, még a fejlett országok társadalmai is olyanok, hogy sok ember el van a saját dolgaival, és nem foglal. Jöttem például itt a rádióba, a Benczúr utcában, és ott elég nagy volt a forgalom, ugye ez két utcányira van a nagy gyűléstől, és jöttek emberek onnét is, és van ott a járdán egy ilyen 40-50 körüli nő, azt mondja valakinek, mi ez a sok ember, itt van valami? Erre mondják, hát van itt egy tüntetés, de van, igen, milyen? Hát azt mondja, a Tiszapár, tudja a Magyar Péter, hát én csak itt el vagyok az üzletben, hát nem tudtam, mondja, és így van a magyar társadalomnak is nyilván a fele, meg a nyugatiaknak is a fele, és hogyha van egy olyan ember, akiben megvan a képesség és az akarat, tegyük hozzá a rossz akarat, hogy a saját hatalma érdekében ezeket az ember állandó hazugságban tartsa, félrevezesse, és a maga céljainak megfelelően mozgósítsa, ahogy most mozgósítja őket, akkor igenis meg lehet bolondítani a társadalom jelentős részét, anélkül, hogy bárki venni a fáradtságot, hogy végig gondolja a dolgokat.
Vagy az is elég neki, ha csak távol tartja, és az ismeretlenségbe, a tudatlanságba, a tájékozatlanságba tartja. Én néztem a holnapi szavazólapokat, és kerestem a Tiszát. És nem találtam. Mert nem Tisza néven vannak nyilvántartva, hanem tisztelet és szabadság. Na most nagyon kíváncsi vagyok, hogy hány ember lesz az, aki adott esetben úgy gondolná, és nem fogja megtalálni.
Igen, mondjuk ez a pártnak a hibája, ugyanis az bizony első pillanattól kezdve bejegyezték, hogy szabadság és tisztelet. Majd utána az első gyűlésen Tiszapártként kezdett beszélni magukról. Ez nem volt egy jó húzás.
De egyébként rendkívül bonyolult bizonyos településeken a holnapi választás van, ahol 6-7, sőt előfordulhat, hogy 8 szavazólapot fog kapni a polgár. Mit gondoltok, nem lesz sok érvénytelenül kitöltött lap emiatt, hogy összezavarodnak az
emberek? Nem lesz, mert a mozgósítás az jól fog működni, és ilyen értelemben
és
nem
lesz. És a Fidesz
lesz.
Sokan megtalálják.
Igen, így van.
De? Na, de milyen szkeptikusok vagytok, hát ez borzalmas.
Ne legyünk.
A szkeptikusok társaságát.
Ne legyünk, hát azért előbb ott egyszer már szalán.
Azt mondta
az
utolsó két percnél tartunk Magyar Péter, hogyha a Fidesz 40% körül végez, vagy netán még le is csúszik ez szám alá, a számára a halált jelenti, akkor nem lehet visszahozni. Mit gondoltok erről?
Hát e pillanatban nem úgy néz ki,
hogy 40% az egy dolog, az eredmény más.
Azt, hogy halál, hát azt nem mondanám, de a 40% körül lenne az eredménye, az óriási sok lenne, az biztos. Akkor Orbán Viktornál elindul ez az újratervezés, és de rengeteg pénzük van rá, rengeteg erőforrásuk, szellemi is, anyagi is, mindenféle, és van egy most kifejezetten erős és erősödő nemzetközi háttere. Fasizálódik a nyugati világ. Európa is, az Egyesült Államok is, és pontosan azt az orbáni narratívát kezdik a legkülönbözőbb országokban gyakorolni, hogy a nemzeti érdek a legfontosabb, meg kell védenünk magunkat az idegenektől, a migránsoktól, a globalizációtól, és nem szabad kiszolgáltatni az országot, például az Európai Uniónak, úgyhogy mindent vissza nemzeti keretekben.
De jó, hogy végül a műsornak, mert tovább hallgatlak, én biztos, hogy kész föladok.
Azt akarom mondani, hogy amit mondasz, hogy erősödik a szélsőjobb, ugyanakkor erősödik az a hang is, amelyik azt mondja, hogy ne orbanizálódjunk. És azért itt vannak, nem csak olyan országok vannak, ahol az állampolgárok egy embernek hisznek, hanem azért itt vannak még demokráciák, vannak még olyan országok, ahol van, ugye ez olyan ez a társadalmi felelősség, amikor végig gondolják, hát azért itt környezetünkben se mindenhol nyertek a szélsőjobbosok.
Itt a végszót keresem, mert lejárt a mi időnk, 17 órakor fejezzük be, de folytatni fogjuk. Például holnap is, ezt még szeretném elmondani a hallgatóknak, természetesen követjük a választási folyamatot. Az Annó című műsor utolsó fél órájában Pálinka Szűcs Robert megengedte, hogy beosonjak, és egy ilyen kis előzetes képet adjak holnap 3:30-4, hogy körülbelül mit látunk az európai választásról szerzett információk alapján, és utána 19 órától indul a választási műsor, Dési Jánossal várjuk majd önöket, és itt lesz velünk Tóth Zoltán választási szakértő, valamint Somogyi Zoltán politológus elemző. Körkapcsolások lesznek, Magyarország több településén vannak tudósítóink, és természetesen külföldi városokat is tudunk kapcsolni, ahol egy-egy alkalmi munkatársunk mondja el, hogy milyen eredményt lát. Eredmény nem lesz csak 23 óra után, tehát még nem döntöttük el, hogy a műsort mikor zárjuk, lehet, hogy kivárjuk az első hivatalos eredményt, vagy nem hivatalos, de már reálisnak tekinthető Európai Uniós eredményt. Az önkormányzati választásról eredményéről pedig, ahogy a választási iroda csöpögteti majd az információkat. Köszönöm a figyelmüket, ez volt a hetes stúdió, a szerkesztő Józsa Márta, aki egyébként riporterként is közreműködött, nem különben, mint Csernyászki Judit, a technikus Horváth Ádám és Túri Lui volt, a műsorvezető pedig Rózsa Péter. Tehát holnap várjuk önöket. Minden jót!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.